Mai vendégem Fazekas Hedvig testvér. Kedves Hedvig testvér, nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Jézus szíve társaságának a tagja vagy. Mit lehet tudni erről a rendről?
A társaságot Páter Bíró Ferenc, egy magyar jezsuita alapította. Most ünnepeltük a 105 éves születésnapunkat január 1-én. Apostoli élettársasága vagyunk, nagyon sokféle munkát végzünk, így fontos a lelkiségünkben, hogy mindenki a saját karizmájának vagy talentumainak megfelelően dolgozzon, közben meg azért az előjárónak való engedelmességgel együtt alakuljon ki az, hogy kinek mi az apostoli területe.
A Pacona Hungári Katolikus Gimnáziumban jártál, ahol nővérek is tanítottak. Már ekkor elindult benned ez a hivatásvágy, vagy később alakult ki?
Hát akkor még úgy volt, hogy az osztállyal együtt vérmálkoztunk, és volt egy lelki nap, ami megelőzte ezt a vérmálkozást. Akkor a püspök atya, aki felkészített minket, mondta, hogy nyugodtan adjuk Jézusnak az életünket. Én így jó kislány voltam, és ezt így meg is tettem. Vérmanyukámmal ültünk a kápolnában, de nem gondoltam komolyan, hanem csak mint feladat, hogy teljesítsem, hogy minél több kegyelmet kapjak így a vérmálás kapcsán. De akkor úgy éreztem, hogy a szívem mélyéig hatol valami, amit talán most így tudnék megfogalmazni, hogy a meghívás a szerzetesi életre. De akkor így nagyon nem szerettem volna, úgyhogy minden eszközzel megpróbáltam hadakozni ez ellen a hívás ellen.
És mi az, ami mégis a Jézus szíve társaságához vezetett téged?
Nagyon hosszú volt az út. Szóval, hogy az első meghívástól kezdve még 16 év volt az, mire igen tudtam mondani, kisebb hullámhegyek, hullámvölgyek közepette, mert az Isten képen nem volt teljesen tiszta, mármint, hogy úgy gondoltam róla, hogy ha ő szerzetesnek hív, akkor engem nem akar boldognak, de közben meg azt éreztem, hogy vele lenni az imában, vagy a csendben egy ilyen tök nagy szeretettséget, szabadságot, meg elfogadást élek meg, vagy éltem meg ezekben a csendekben. Szóval ez a kettősség, ez így bennem volt. Viszont az Isten képemnek is kellett alakulni, úgyhogy azért telt el ennyi idő, míg betaláltam a társaságba.
Volt erről valami tapasztalatod, hogy úgy láttad, hogy aki nővér, ő nem boldog, vagy ez így csak így alakult benned?
A nővéreket boldognak láttam szerintem. Csak valahogy az a kép élt bennem, hogy az valahogy egy ilyen magányos műfaj, hogy nincsen családja, nincs egy ilyen szoros, intim kapcsolata valakivel, és én erre vágytam. Nem gondoltam, hogy ezt szerzetesként meg lehet élni, mondjuk így az Isten kapcsolatomban.
És most magányosnak érzed magad, vagy nem?
Van egy űr, amit csak az Isten tud betölteni. Mármint, hogy az a fajta magány, amire én gondoltam, hogy szerzetesként megtapasztalja az ember azt annak a nagy részét betölti az Isten.
Mivel telnek a mindennapjaid jelenleg a társaságban? Milyen feladatokat látsz el?
Hát van egy napi rend, amiben így beletartozik a személyes ima, reggel, meg a szentmise. Meg most a közösséggel hallgatjuk a Biblia 365-öt. Este meg az egzámen, a szerető figyelem imája keretezi a napunkat. Most jelenleg félállásban dolgozom az idősek otthonánkban, ahol 12 órázom, szóval akkor így a napi rend ez kicsit módosul. És most végeztem a szapiencián, szóval eddig így a tanulás vett el elég sok időt. Most meg már az apostoli tervezések vagy programoknak a kitalálása van itt terítéken.
Említetted a Biblia 365 napot. Én azt gondolnám, hogy akik szerzetes rendben élnek, ők folyamatosan forgatják a Bibliát és olvassák, de érdekes, hogy mégis fontosnak tartjátok, hogy ebbe a úgymond mozgalomba ti is belekapcsolódjatok. Miért?
Ez eredetileg a novíciáktól indult, mert hogy ketten kezdték el most a próbaidőket a társaságban. Van, aki még sose olvasta végig a Bibliát, szóval, hogy ebből a motivációból is született. És aztán mondták, hogy minden reggel 7-kor a kápolnában ők ezt hallgatják, úgyhogy akkor így mi is becsatlakozunk.
Említetted, hogy a rendfenntartásában lévő idős otthonban dolgozol, mint ápoló-gondozó munkakörben. Hogyan éled meg ezt a feladatodat?
Hát nagy ajándék, ahogy elkezdtem dolgozni az otthonban. Sokáig tartott, vagy viszonylag pár hónapban beletelt, amíg mögé tudtam látni a munkának. De most már így egy nagyon nagy kincsként, meg gazdagságként élem meg az időseknek a világát, meg emellett a munkatársaimmal való kapcsolatot is. Mert ott határhelyzetekben látjuk egymást, szóval, hogy maszk nélkül tudunk egymáshoz kapcsolódni, és ugyanezt élem meg az idősekkel is. Hogy lehet, hogy nem sokat kommunikálunk velük szóban, de a metakommunikáció az nagyon erős. Például ez nekem az is sokat ad, hogy mondjuk az etetésen vagy a fürdetésen keresztül a lelkükhöz tudok kapcsolódni.
Említetted, hogy a munka mögé tudsz látni. Mit látszott?
Hát, ha nagyon egyszerűen szeretném mondani, akkor így az Istennel találkozom. Meg pont ez a bensőségesség iránti vágyam teljesül egyrészt. Másrészt meg az embernek az egyediségét látom, és ez valahogy engem mindig ilyen kíváncsisággal töltötte, hogy az idős ember, vagy bármilyen korosztály milyen Isten arcot hordoz magába, ami teljesen egyedi, és amit csak ő tud hozzátenni a világhoz.
Minden idősben meg tudod látni Isten arcát. Abban az idősben is, aki mondjuk kicsit agresszívabb, vagy nem tud megbirkózni a sorsával.
Több nehézség is van, vagy többel is találkozom, ami nekem személy szerint nehéz, de ilyen helyzetekben például, amikor meg tud nyugodni, vagy amikor pont amit mondok neki, az valahogy így kizökkenti ebből a gondolatmenetéből. Szóval akkor meg így ott tapasztalom meg az Istent, hogy pont olyat sikerült mondani, ami segítség volt neki.
A munkatársakkal milyen a kapcsolatod? Elfogadtak, mint testvért?
Elfogadtak, igen. Ez nagyon gyógyító amúgy. Testvérként lehetek jelen, és nem érzem, hogy kirekesztenének, hanem hogy beengednek a saját világukba, meg érdeklődnek az iránt is, hogy én hogy élek meg dolgokat. Főleg az mármint, hogy a közösségben létett meg, hogy nincsen párom vagy férjem.
Mit üzennél azoknak a személyeknek, akik hasonló munkakörben dolgoznak, és így, hogy te sors közösséget válasz velük nap mint nap, hogy mi adhat nekik erőt?
Így a saját tapasztalatomból indulnék ki szívesen, hogy azt éreztem, vagy azt érzem, hogyha a jelen pillanatban tudok maradni, arra a személyre figyelni, aki ott van, akkor nem frusztrál az, hogy időhöz vagyok kötve, vagy nem hajt az idő, vagy azok a gondolatok, amiket is sorolok magamban, hogy még miket kell megcsinálnom, hanem akkor rá tudok figyelni az adott személyre, és akkor valami így meg tud mutatkozni abból a különlegességből, vagy egyediségből, ami benne van alapból. Csak lehet, hogy akkor nem jön ki, hogyha inkább így túl akarok lenni a munkán.
A hivatásgondozásba is besegítesz. Hogy látod, van utánpótlás?
Hát, hogyha a rendünket nézzük, akkor az egy ilyen biztató jel, hogy most két novícia is van, próbaidős, akik most kezdték el januárban a próbaidejüket, illetve vannak, akik így érdeklődnek a társaság iránt. Meg van egy boldog közösségi élet nevezetű kurzus, ami egy ilyen belső képzésszerű, az összes szerzetes rend jelöltjei meg novíciái, novíciusai meg vannak ebbe hívva, és már évek óta nem voltak ennyien, mint most. Úgyhogy így úgy látom, hogy van remény, meg van utánpótlás is.
Ezt a képet választottad, mikor megérkeztél. Miért esett erre a képre a választásod?
Több minden benne van, ami számomra fontos. Egyrészt így a Jézussal való kapcsolat, hogy az egyik kéz nekem a saját két tenyerem, a másik pedig Jézusnak az elfogadó tenyere, amibe belehelyezhetem a sajátomat. Az, hogy nyitott a tenyér, az kifejezi a vágyamat, hogy át tudjam át tudjak neki adni mindent, ami így ér, vagy az egész valóságomat. Meg az ima tapasztalataimat is kifejezi, hogy ha görcsbe van a kezem, vagy így ráfogok arra, amit épp kapok, akkor az rögtön kifolyik a kezeim közül. Viszont, hogyha így ki tudom nyitni a tenyeremet felé, akkor folyamatosan ad. A lilium pedig talán így a gyümölcse ennek az önátadásnak.
A jobb alsó sarokban látható Jézus szíve társaságának a szimbóluma, jelképe. Mit láthatunk ezen?
Egy szívet, amelyből a J betű nő ki, illetve a kereszt gyökerezik bele ebbe a szívbe. A jelvényünkön még gyökerek vagy töredezettség is látszik ezen a szíven. Számomra így azt jelenti, hogy a Jézus szíve így a forrásunk, vagy amiből így nap, mint nap táplálkozunk, vagy a vele való kapcsolatunk, de hogy ennek így része a kereszt is, illetve ami körbeveszi, ez számomra az eukarisztiát is szimbolizálja, ami szintén napi táplálékunk, illetve a karizmánkat is kifejezi, hogy az Istennel, az emberekkel és a világgal való egységre törekszünk.
Itt vagyunk a nagybőjt elején. Te hogyan szoktad megélni a nagybőjti időszakot? Van valami szokásos böjti vállalásod, vagy minden évben más szoktál megfogadni?
Hát próbálok ráhangolódni Jézusra, hogy ő mi az, amire hív. Az édesség az már jó pár éve, hát nehéz téma, vagy nehéz ellenállni neki. És észrevettem, hogy ha feszültség van bennem, vagy ürességet szeretném pótolni, akkor sokszor így az édességhez folyamodok. Szóval, hogy el szokott lenni egy pontja nagybőti vállalásnak. A másik meg tavaly például nem hallgattam zenét, meg a YouTube-ot se néztem, ami szintén emiatt van, hogy próbáljak az Istenre, Isten felé fordulni akkor is, amikor feszült vagyok, és ne egy másik módot válaszok, vagy ami számomra könnyebb. Mert hogy azt vettem észre, hogy ez így nem oldja meg. Hát max elfedi a feszültséget, de hogy így nincs benne megváltás.
Mit gondolsz arról, hogy a jó Isten azt szeretné, hogy mondjunk le, hogy szenvedjünk ezen időszak alatt? Vagy miért szokás ez így az egyházban?
Hát sokáig volt bennem egy ilyen istenkép, hogy szerintem az Istennek az a fontos, hogy én szenvedjek, vagy hogy akkor tudok előre haladni, hogyha szenvedek. Most egy kicsit már így árnyaltabban látom, vagy sok megerősítést kaptam tőle, hogy nem cél a szenvedés, hanem talán egy útnak a része.
Többször említetted a beszélgetés alatt, hogy az istenképed megváltozott. Nagyon sokakban, sokunkban van egy rossz istenkép. Hogy tudod ezt átformálni magadban? Mi kellett hozzá?
Egy lelki kísérő, aki mellettem van, és visszatükröz, vagy visszakérdez, hogy tényleg így látom az Istent, minden elfogadással együtt, vagy sok elfogadást tapasztaltam meg részéről. Én elvégeztem a Jézus Társaságánál az Emmaus hivatás tisztázó évet, és ott találkoztam ezzel a Szent Ignácii szemlélődő imával, ahol beleképzeljük magunkat az adott szentírási részbe, és közelengedjük a történetet is, hívjuk a Szent Lelket, hogy mutassa meg, hogy hol van a helyünk a történetben, és ezen keresztül nagyon sokszor találkoztam egy teljesen más Istennel, mint akiről gondoltam, hogy az Isten olyan.
Van valami kedvenc imaformád, amit így szívesen ajánlanál másoknak is?
Hát változó, hogy kinek mi az, ami közel viszi az Istenhez, ami segíti őt ahhoz, hogy jobban tudjon hozzá kapcsolódni. A hétköznapokban szeretem ezt a szignáci szemlélődést, mert akkor ott találkozom Jézussal, tevékeny Jézussal, és az ő példáját látva sokszor motivál az, hogy én is hasonlóan, vagy próbáljak legalábbis hasonlóan viszonyulni az emberekhez. Mióta megtaláltam a szívemnek a központját, azóta is sokszor az imám így ebből áll, hogy oda próbálok kapcsolódni, ahol így Jézus lakik bennem, vagy az Isten lakik bennem.
Sajnos nem hagyhatom ki, hogy megkérdezzem, hogy mi a szíved központja.
Hát ez egy hely. Az egy lelki gyakorlatban nyílt ez meg bennem, mint egy ilyen fészek.
Ami... De nem egy fizikai helyre gondoljunk, ahova elmész és ott imádkozol.
Hát kápolnában szeretek imádkozni, mert ott Jézus jelenléte, vagy így a fizikai jelenléte az nekem most vagy így fontos. De minthogyha magamban is hordoznám ezt a, nem ugyanezt a fizikai jelenlétet, de valamilyen jelenlétet, igen. És ugyanezt érzem másokban is, hogy mindenkibe benne van. És az nagyon nagy ajándék, hogyha egy-egy imában így is tudunk egymáshoz kapcsolódni, mondjuk otthon a közösségben, vagy bárkivel, akivel így leülünk imádkozni.
A Szent Ignáci imádról mondanám még pár szót, hogy mi a lényege, hogyan kell, mit is értünk alatta.
Hát nem csak ez az Ignáci szemlélődés létezik, hanem a ritmikus imamód is, illetve a szerető figyelem imája, amit egzámennek hívunk. Az Ignáci szemlélődés ez, amikor a szentírási történetbe beleengedjük magunkat, és engedjük, hogy kirajzolódjon a helyszín, szereplők, mit csinálnak, miről beszélgetnek, és megtaláljuk mi is a helyünket, vagy legalábbis így vágyunk rá, hogy megmutatkozzon, hogy hol van a helyünk, és hogy éppen mit csinálunk, vagy miről beszélgetünk. A ritmikus imamód ugyanígy egy szentírási részt elolvasunk, aztán figyelünk arra, hogy melyik szó vagy mondat, ami valami miatt így rezonál bennünk, akár azért, mert örömet okoz, vagy így felemeli a szívünket, akár azért, mert valami kavarodást, vagy feszültséget okoz bennünk, és akkor, ahogy ezt ismételjük, hagyjuk, hogy hasson ránk, és aztán megbeszéljük Jézussal, hogy mi az, amit mondani szeretne ezáltal. A szerető figyelem imája pedig visszatekintés a napunkra, hogy hol találkoztunk az Istennel, és ott lehet, hogy kirajzolódik, hogy olyan helyzetben is ott volt, amikor nem gondoltam volna.
Van valami kifejezett javaslatod a hallgatóknak a nagybőjt idejére?
Az Ignáci lelkiségből indulok ki, és ott így fontos a személyesség, szóval talán így ezt vágynám másoknak is, hogy megtalálják, hogy mi az, amire Jézus hívja őket a nagybőjtben, hogy hogyan tud a kapcsolatuk erősebbé vagy személyesebbé válni.
Hedvig testvér, köszönöm, hogy megosztottad velünk, hogy hogyan is munkálkodik benned a jó Isten az életedben. Azt kívánom, hogy áldás kísérje a szolgálatodat, és köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Önöknek pedig megköszönöm a megtisztelő figyelmüket. Ha tetszett az adásunk, kövessenek minket a Katolikus Szeretett Szolgálat és a Szakma Mező Facebook oldalain, valamint a Katolikus Szeretett Szolgálat YouTube csatornáján, ahol folyamatosan frissülő tartalmakkal várjuk Önöket.
Szívvel, szakértelemmel. A Katolikus Szeretett Szolgálat fél óráját hallották.